Nagy mű Kadarkai Endrével. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Ez itt a Nagy mű, amelyben minden szombaton egy felejthetetlen hazai popkulturális teljesítményt mutatunk be. Most a Beugró című szituációs, improvizációs televíziós műsort elevenítjük fel, amelynek folytatásáért annak idején a nézők még petíciót is indítottak. A Novák Péter vezette színházi játékban négy színész mindenfajta kellék nélküli humoros rögtönzéseit láthattuk. A különféle alaphelyzetekre épülő improvizációk állandó szereplője Pokornilia, Kálói Molnár Péter, Rudolf Péter és Szabó Győző voltak. Később csatlakozott a gárdához Debreceni Csaba. A több mint fél tucatnyi csatornán feltűnt, összesen majdnem 100 epizódot megélt sorozat producer rendezőjét, Kapitány Ivánt és Rudolf Pétert kérdezem. Hogy kezdődött mindez? Én annyit tudok, hogy Szurdi Tamás volt az alapötlet gazdája.
Igen. A Szurdi Tomi eljött hozzám, hogy a Gór nagy színész tanodában pár srác ilyen rögtönzéseket csinál, nézzem meg, ők a Whose Lines Is It Anyway című amerikai sorozat mintájára csináltak dolgokat, és hogy nézzem meg. És megnéztem, és azt mondtam, hogy ebben van ötlet, ez olyan, mint amit a főiskolán csinálnak a színészek, rögtönzés gyakorlatokat, meg egyebeket, és fantasztikus, de nem velük fogjuk csinálni, hanem színészekkel, és hogy megpróbálunk ennek egy formát adni, hogy ne egy másolata legyen valamilyen műsornak, hanem megpróbáljuk ezt magunk a saját képünkre formálva kitalálni. És így kezdődött el, és akkor kerestem meg a Pétert.
Pétert egyből megkerestem.
Egyből. Hát az volt az első, persze. Hát én tudtam, hogy ő fantasztikusan improvizál, úgyhogy rögtön szóltam neki, hogy ő, hát mint ahogy később ki is derült, jó választás volt. És akkor elkezdtünk erről beszélgetni, és akkor elkezdtünk végül azon gondolkodni, hogy kik is legyenek még a partnerek. Volt a fejemben akkor is 2-3 ember, és legfőképpen a hölgy tagja, a negyedik hölgy tagja jelentette számunkra a problémát, hogy ő ki legyen.
Péter, mikor megkaptad ezt a hívást, neked ilyen magától értetődő volt, és azt mondtad, hogy igen, ez egy nagyon nagy lehetőség?
Igen, nyilván közben az ember meg is ijed, mert a dolog jellegéből adódik, hogy nem tudni, hogy mi fog következni. De az életem és sok-sok színész élete része volt azért az improvizáció, mert amikor nem készültem el egy anyaggal Mikes Lillának, aki a Korona pódiumon vitt egy kis színházat, akkor végső kétségbeesésemben ezt erre csináltunk volna ketten egy anyagot. Nekem kellett volna összeállítani, de hát ez nem jött össze, túl nagy falat volt, és a fejszével is volt valami gond, nem tudom, tehát a dolog lényege, hogy kétségbeesésemben felajánlottam Mikes Lillának, hogy a két nap múlva nézők előtt zajlódó kis produkciónk, akkor az nem az lenne, amit megbeszéltünk, hanem egy improvizáció. Ő fölsikított örömében, hogy ez milyen nagyszerű. Ott improvizáltam azt a tényt, hogy az lenne a szerkezete, hogy, és egy hát a nézők által adott feladatok, stb. Majd utána a három gyereket után letettük Eszterrel éjszaka egy ilyen kis magnóval, még ugye arrébb vagyunk pár évtizeddel, próbáltunk rögzíteni egy randevút a saját lakásunkban az alvó gyerekek miatt kicsit halkan beszélgetve, hogy tudunk-e mi egyáltalán így improvizálni. Ebből lement 10, tehát volt a múltamban egy olyan, hogy előadásszerűen lehet ezt a játékot nem oktatás szintén használni. Nagyon hosszan válaszoltam, rövidebb leszek, tehát amikor Iván felkért, némi múltam ebben volt, és jól is esett, mert akkor kimaradt egy időszak az életünkben, hogy együtt dolgozunk. És egyrészt bíztam az ízlésében, meg hát onnantól kezdve ez az egész, szerintem mind a kettőnk alkatának, ez egy jól, érezhetően jól álló feladat.
Annyit mondj kérlek, hogy megvolt Péter, mint a nap,
igen,
ami körül kering a többi bolygó. Hogy jött a többi?
Az egyébként az úgy működött, hogy egyfelől azt próbáltam meg felidézni a eddigi múltamból, hogy kik azok a színészek, akik jól improvizáltak az együttműködésünk alatt. Ráadásul kik voltak azok, akik közelben voltak, ugyanis a helyzet az, hogy ezt egy pilotot kellett csinálni ebből, ami természetesen szívességmunka volt, akkor meg még pláne, hogy el tudjuk adni a televízióknak. Tehát tulajdonképpen barátokat kellett megkérnem arra, hogy segítsenek ebben.
Ingyen dolgoztak, ugye?
Ingyen. A pilotot ingyen csinálták, ha jól emlékszem, de ez ingyen volt szerintem. Mindenki ingyen csinálta. És akkor természetesen azokhoz fordultam, akik éppen együtt dolgoztunk, kettő pedig, hogy alkalmasak voltak erre, mert bármennyire is jó színész valaki, nem biztos, hogy az improvizáció az az ő műfaja, vagy az ő terepe. És akkor így alakult ki, pont akkor együtt forgattam Szabó Győzővel is, nemrég fejeztem be egy produkciót a Kállói Molnár Péterrel.
Ha nem épp velük forgatsz, akkor lehet, hogy máshogy alakul az összetétel?
Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy igen. Igen, lehet, hogy akkor éppen olyanok vannak a közelemben, akiket úgy tudok megkérni akkor is úgy, és ők tudnak improvizálni, akkor őket kértem volna fel.
Nyilván azért forgatott velük, mert eleve...
Igen, tehát hogy ez nem úgy van, hogy a véletlen kiosztotta őket, hanem én rendszeresen forgattam már előtte is velük, meg később is, tehát hogy nem úgy akadtak. A női szereplő volt az, aki nagyon kétséges volt.
Találtunk a Cornelia idézetet, miszerint nem bízott magába, azt gondolta, hogy ez nem fog menni, el is engedte az egészet, és fél évvel később kapott egy telefonhívást, hogy ő lesz.
Hát igen, az a Péter ötlete volt a Lia egyébként, hiszen a Péter az Új Színházban dolgozott vele.
Keleti Puk kapcsán, ugye?
Hát egyáltalán ott voltam, akkor művészeti vezető, és a Lia ott volt tag. És hát láttam, hogy ki ő.
És megkerestünk, már előtte felmerültek más színésznő nevei, de nem vállalták, megijedtek, mindenféle probléma volt ezzel kapcsolatban, és akkor a Péter javasolt, hogy nézzük meg a Liát, és a pilotra végül is őt hívtuk el, megcsináltuk a pilotot. Ugye fél év múlva azért került fél év múlva sor erre, mert a TV2 akkor mondott igent a műsorra, hogy végül is ő szeretné ezt megcsinálni.
Neveket nem akartok mondani, hogy ki volt az, aki esetleg nem ezt mondott,
vagy nem vállalta. Szerintem, ha nincs benne, nem volt, akkor ez...
Tudtok olyan kollégáról, aki ma már nagyon bánja, hogy akkor gyáva volt, rossz döntést hozott, nem volt jó tempóérzéke? Mert azért akkor abba benne lenni, emlékeim szerint az nagyot szólt.
Én tudok. Én tudok olyat, aki a pilot forgatáskor, mikor megkerestem, hogy szeretném, férfi színészről beszélgetünk, tehát, hogy nem színésznőről, megkerestem, akkor azt mondta nekem, hogy megvárja, amíg kialakul lesz, hogy ez itt mi lesz, és majd akkor később jelentkezett egyébként, hogy szeretné már csinálni, de nem hívtam meg.
De ez érthető félelem, tehát az ember sokszor kerül olyan helyzetbe. Most hallottam el ezzel kapcsolatban egy olyan szép idézetet, találjunk. És lehet, hogyha az illető is ezt akkor hallja, akkor másképp dönt, hogy az utad amerre, arra vezessen, amerre a félelmeid.
Én nem haragudtam rá, tehát, mert hogy megértettem, hogy ez így működik, a helyzet volt nagyon fura. Tudod, mert hogy nem azt mondta, hogy nagyon fél attól, hogy ez ilyen vagy olyan lesz, hanem azt mondta, hogy lássuk meg, hogy mire mentek kiskomáim. Nekem inkább így jött le, és ez nem tetszett. Mert hogy ez azért a... Senkit nem akarunk rossz helyzetbe hozni, az ember nem úgy indul bármilyen produkciónak, hogy jó, csináljunk valami rosszat, bukjunk meg, aztán úgyis mindegy, hiszen főleg egy ilyen pilotnál, tehát azt gondolom, hogy ez nem volt elegáns elutasítás.
A hölgy kiválasztásnál pedig, bocsánat, csak nem akartam hozzátenni, hogy ott nyilván van három férfiú, én egy másik korosztály vagyok, tehát valami olyan hölgy kellett, akivel kapcsolatban az írók bátran nyúlhatnak mindenféle ötletekhez, kihez lehet viszony, nyilván szexuális értelemben is nyilván olyan jeleneteket kell csinálni, hogy legyen realitás annak, hogy valaki valakit megcsábít.
Új magyar szó,
de
nagyon
megcsábít. Elég speciális.
De nem, mert ez egy más íze van, hogy megcsábít.
Ránézett és megcsábította. Ez teljesen nem. És értem, hogy
ezt miért
nem használtuk.
Mik voltak egyébként a szempontok, mert ez nagyon érdekes külső szemlélőként, hogy mi kell ahhoz ezen túl, amit most mondtál, hogy valaki szerinted kolléganőként, de lehet persze kollégákról is beszélni, működjön egy ilyen improvizációs játékba. Ez egy külön skill szerintem.
hogy ezt a szabadságot élvezze. Mert én szerintem, és ez egy nagy kérdés, vagy tekinthetjük vitának is, szerintem mindenki tud improvizálni, de az a közhely, hogy fejben dől el, az itt aztán nagyon igaz. Ha elkezd, belép az önkontroll, és elkezded mondogatni magadban, hogy hát nem, azért ez egy veszélyes, meg nem tudom mi jön, én ettől félek, akkor nem. Ha ezen át tudsz lépni, és ez már nyilván egy baráti körben, olyan kollégák között, akiket ismersz, jól ismersz, ahol nem akarsz bizonyítani, és kémia van, ez működik. Ha ez rájön a kamera, az egy plusz felelősség, ez tagadhatatlan. Tehát az nem biztos, hogy azt a terhet, amit az jelent, hogy itt ezt nézik is, és fölépít magának az ember egy ilyen tévhitet, hogy neki szórakoztatónak kell lennie. Ha ezek rákerülnek másként arra az egyszerű tény, hogy kapsz egy feladatot, 3-4 támaszt, támpontot, és abból villám gyorsan összeállítasz valamit, ha erre más rákerül, akkor valóban nem tud működni, de szerintem mindenkinél el lehet érni, hogy úgy álljon föl, azok voltak a jó feladatok, hogy amikor már az ember így a székről felállt, már figurából állt föl, mert kapott 3 olyan jó információt, ami a néző már, mintha meg lett volna az expozíció, vagy az első felvonás egy Molnár Ferenc darabban, mintha már a második felvonásban állnál föl. Azok a jók. És hogyha aki ezt élvezi, és bízik a másikban, az tudja jól csinálni. Ez nagyon fontos, a bizalom. Nyilván ezért nem mindegy, hogy milyen közösség csinálja.
Hogy legyen egy áramkör, egy kémia, igen, a négy, igen, ember között. Igen. Ugye volt egy szilveszteri műsor, amit a TV2 leadott. Igen. Én emlékszem, hogy úgy mindenki meghökkent, hogy ez micsoda, ez jó, de ennek nincs előképe, vagy mi történik itt pontosan, és jött egy nagy, vagy viszonylag nagy csönd, mert utána a TV2 ezt úgy elhallgatta, hónapokig nem lehetett látni. Mi történt akkor?
Hát, én igen, mert ez, azt hiszem 2007. december 31 volt, amikor lement a szilveszteri adás, ami egy tulajdonképpen egy ilyen próba volt a TV2 részéről, hogy tetszik, a Kereszti András volt akkor még a TV2 vezetője. Kereszti Gábor volt akkor még a TV2 vezetője. Én bocsánatot kérek a Gábortól.
Svábi András volt,
igen,
a másik,
igen, és ez
vezetője,
ez,
szerintem ez lehetett a
megtévesztő. Tehát ő volt a vezetője, és ő nagyon-nagyon szerette, és nagyon pártolta ezt a dolgot, de nyilván megvoltak a kockázatai, hiszen nem volt előkép egy ilyen műsorra. Annak ellenére, hogy egyébként voltak más improvizációs színházak már azzal egy időben, csak ők más jellegű módon csinálták ezt a dolgot. És akkor eldőlt a szilveszteri műsor kapcsán, hogy akkor csináljuk ezt meg. De közben egyébként, ugye az a fura helyzet volt, mire legyártottuk a műsorokat, és elindult adásba, vezetőváltás történt a TV2 élén, és a Poik Lóránt helyett, a programigazgató helyett jött a Gyöngyösi Bence, aki élből rühelt mindent, amit az előző csapat csinált, úgyhogy annélkül, hogy bármilyen támpontja lett volna, vagy megnézett volna, valamit kiszórt minket egyébként a TV2-ről. Ez volt a rövid sorsa. Ami még szintén nagyon érdekes volt az, hogy mi az a pilotot, azt a játékszínen vettük fel, még a Balázsovics Lajos volt az igazgatója a játékszínnek, és amikor hirtelen jött a TV2 részéről a felkérés, hogy most azonnal csináljuk meg a műsort, és mert tetszik, és csináljuk, és visszamentük a Lajos, hogy akkor kezdjük el csinálni, a Lajos nem tudott időpontot adni egy premier miatt. És akkor hirtelen kellett keresni egy másik játszóhelyet, ez lett a Centrál Színháznak a kis terme, és oda mentünk, és évekkel később beszéltem a Lajossal, és mondta nekem, hogy ha tudja, hogy ez ilyen, nincs az a bemutató, amit ne halasztott volna el ennek az érdekében.
Te mikor jöttél rá, Péter, rutinos rókaként, hogy ez siker lesz? Ott rögtön az első felvételen, a visszajelzések után szilveszter nyomán, vagy nem tudom én, az 5.-6. részben?
Pilot után reménykedtem. Én nem mondok ilyet, én annál óvatosabb duha vagyok, olyan kiszámíthatatlan. De a pilot nagyon ritkán szokott olyan ennyi, hogy az ember veregesse a saját vállát, egyáltalán az ember nagyon ritkán veregeti a saját vállát, ezért egymás vállát ők veregetik, de tényleg olyan jó ízű volt, tehát ott már a munkát annyira élveztük, nagyon sokat csináltunk, nagyon sok feladatot, ha belegondolok, és igen, kimondtad ezt a 2007-et, meg is rendültem némileg, de például a pilot bizonyos jeleneteire emlékszem. Nagyon kevésre műzik az ember, jön egyik a másik után, fenn van az adrenalin, ott akkor kilöki és tovább lépsz. De nyilván van egy-két dolog, ami megragad. És a pilot az szórakoztató volt, az ember nem röhög, amikor magát nézi. Az ember, amikor nézi, akkor a feladat, nem, fú, itt miért nem ezt csináltam, ott miért nem odaléptem, hogy nem jutott ez eszembe, mondatokat szokta fűzögetni egymásba általában. De ez nagyon szerethető volt. Tehát az, hogy ezek között, az emberek között kémia van, hogy a néző előre dől, mikor megkapja a feladatot, azt lehet, már a színész megkapja a feladatot, akkor elkezd velünk együtt gondolkodni, hogy ő mit mondana, és ehhez képest értékelő, hogy te mit mondasz. Valószínűleg ez ennek a pszichológiája, hogy rögtön bevonódik, veled együtt kapja meg a feladatot, ugyanban a másodpercben, és elkezd járni az agya, és nyilván tisztelettel adózik, hogyha te valami váratlant húzol.
Meg volt egy érdekes megfejtésed az egyik interjúban, nevezetesen, hogy lehet, hogy azért rezonálnak mindenre az emberek, mert ők is görcsölve, nehezen, de megpróbálnak csinálni valami olyat, ami látszólag nem megy nekik. Magukra ismernek azáltal, hogy küszködnek, próbálkoznak, nagyot akarnak harapni.
Igen, ezt talán azzal kapcsolatban mondtam, hogy a hibáinkat is szerették. Tehát amikor az embernek lefagy az agya, akkor is velünk voltak. Tehát,
igen, a nézők nagyon hálásak voltak a tévesztésekért is, meg az, amikor elromlott egy jelenet. Mondjuk el kell mondanom, hogy nagyon fontos, bocsánat, hogy akit kihagytunk még, és nem szóltunk róla, az a Novák Péter. Nagyon. Aki a műsorvezetője volt, ami nem egy szimpla műsorvezetést jelent ebben a pillanatban, egy olyan karmesterség, egy olyan érzékenység, egy olyan ötödik szereplő, aki nem kíván az előtérbe törekedni, viszont megmenti a többieket, éppen ha arról van szó, vagy tovább lendíti, vagy mond két olyan mondatot, ami segít. Tehát ő olyan érzékenységgel vett részt ebben a dologban, annyira feloldotta ennek az egésznek az úgynevezett műsorkészítési komolyságát, amitől tényleg azt lehetett látni, és én magam is ugye, aki ültem a monitor mögött, és néztem a jeleneteket, és ugye próbáltam kontaktálni a Péterrel például, hogy most melyik jelenet jöjjön inkább, mert hogy ne az eredeti terv szerint menjünk ezért vagy azért, én is belefeledkeztem. Tehát engem is el tudott ragadni az a fajta, hogy mondjam, oldottság, ami velük volt, és attól működött jól egyébként, hogy ők négyen tényleg játszottak, hülyéskedtek ott a színpadon, és nem azt érezte az ember, hogy most egy vérkomoly produkció kerekedik, miközben természetesen az volt, de egyszerűen tényleg, amit mondott a Péter, a bakik, a hibák is a részei voltak ennek az egésznek, amikor Tókálói olyan sületlenséget tudott mondani, ami már a maga abszurditásában egészen elképesztően vicces volt, akkor egyszerűen nem lehetett folytatni a jelenetet.
De Péter közben még két dologgal hadd egészítsem, és csodálom, hogy nem ezzel kezdtük, hogy nagyon-nagyon fontos Igen. szereplője volt ennek az egésznek. Egyrészt nagyon jó dramaturgiai érzéke van. Azért ő közben egy színházi ember. Nagyon nem mindegy, hogy mikor, és nem tudom mikor, ki, hogyan szólt benne. Nyilván az Iván a közvetítő kocsiból bebeszól, de alapvetően jó érzékkel, jó ritmusban, az már késő. Tehát persze, amikor az tehát Iván azt mondja, hogy mi lenne, ha leállítanád, és ő akkor állítja le, akkor már, ott már csúszás van, ott már rossz pillanat, vagy tovább mentünk, mint kellett volna. Tehát Péter remek dramaturg érzékkel állított le minket. A másik, hogy tiszta szívvel élvezte és szerette. Tehát nem azt láttad, hogy ott valaki néző, hogy mi lesz a következő feladat, hanem ő is átadta magát a jelenetnek, és ezen belül benne is volt elég bátorság, készség, képesség és intellektus, hogy higgye azt, hogy neki nem kell akár az Ivánra várni, akár a következő feladatot böngésznie, hanem jelen tud ő is lenni, ami ugye mégiscsak a dolognak a leglényegesebb.
Igen, én élőben
nagyon
láttam.
Fontos volt a Péter.
Élőben láttam egy ilyen dolgot, és hogy ennek egy mutációját, és Péter volt a játékmester, egészen elképesztő tempóérzékkel és karizmával tudja az egészet összefogni, és észrevétlenül, tehát nem akar harsányabb lenni annál, mint amit a szerepe egyébként megkíván. Az ő kiléte, az mennyire volt egyértelmű, ahogy a Péteré, mármint Rudolf Péteré az volt?
Gondolkoztam rajta, ő nem volt rögtön is egyértelműen ő az, akire kellett gondolni. Pont az volt végülis az döntött mellette, amitről a Péter is beszélt, nagyon fontos, hogy egy színházi ember. És hogy ő a színpadon is képes létezni, és miután ezek azért mégiscsak színházi jelenetek, amiket látunk, az nagyon fontos volt az, hogy egy belső rendezői énje ott legyen a színpadon, ami pontosan tudta azt, hogy mikor kell valamit közbeszúrnia, vagy közbetennie ahhoz, hogy az a jelenet még jobb legyen, tovább lendüljön, vagy éppen ellenkezőleg azt mondjuk, hogy most ezt adjuk fel, mert ez most olyan lett, amilyen. És tényleg nem lehet. Tehát amit a Péter mondott, nem lehet a közvetítő kocsiból instruálni így valakit. Amikor én neki bármit a fülére mondtam, az inkább stratégiai kérdés volt a műsor egészét illetően, és nem pedig egy adott jelenet adott pontján azt mondani, hogy tényleg állítsd le, vagy csináld ezt, vagy csináld azt, mert akkor már régen lekéstünk mindenről.
Úgy tudom, Péter, hogy neked volt egy ötleted nevezetesen, hogy ezt élőben kellene adni. De ez aztán visszapattant. Mi szólt mellette, és mivel tudtak meggyőzni, hogy mégse?
A rizikó az szólt ellene, mert sok minden csúszik ki. Olyan mondat, amit lehet, hogy a vágószobában aztán nagyon gyorsan el kell távolítani. Ezek ott és akkor élőben elfogadhatóak, de hogyha ez egy műsor, akkor ott az ember el is szégyelheti magát. Nem tudatosak ezek, de hát az a ritmus, ami ilyenkor diktál a jelenet, nyilván megszűrhet olyan mondatokat, amik aztán nevezük nyomdafestéknek, az már nem tűrné. De közben én meg imádtam azt az adrenalin szintet, hogy ott és ezt az ott és akkort én még bátrabban tágítottam volna, ezt sokszor felvetettem, de valóban veszélyes.
Volt egy, én azt gondoltam egyébként volt élőben, csináltunk egy élő egyenest egyszer, volt egy streaming, ami élőben ment ki a beugró, de én azt éreztem, hogy attól picit oldottabb és lazább tud lenni a dolog, hogy megvan a lehetőség arra, hogy utána átszerkesszük, javítsuk, meghúzzuk, megcsináljuk.
Meg műsorkészítőként én arra gyanakszom, hogyha mondjuk akármilyen profi csapat is csinálja, mondjuk 10 jelenetből 3 törvényszerűen csőbe marad.
Így van. Így van.
És azért, amikor az ember ezt vághatja, értelemszerűen a leglényege marad benn a végső produkcióban. Ez egy élő műsor esetén kivéthetetlen.
Így van.
Igen, és itt ezügyben produceri elegancia volt, hogy össze lehetett volna vágni ezt a talán 40 percet egy órás vagy egy másfél órás anyagból, de mi 3 órát csináltunk kvázi színházi előadásként annak idején a Centrálban. Nem mondom, hogy a végén, aki benézett az öltözőben, nem a Tájkép csapata után cím ugrott béné ki, ez elég kimerítő volt, és ebből, ha jól tudom, egy adás készült.
Tehát ez... 3 órából egy adás.
Igen.
Azért az iszonyatotó biztonságot ad, hogy a nagy számok törvény alapján itt tényleg a csúcs kategória kerül
be. Meg arra gondoltam, hogy nyilván valószínűleg minden más producer hülyének tartani, hogy nem 2 adást vágtam össze ennyi anyagból, de azt gondoltam, hogy a hosszú távú minőségét nem véletlenül 9 évig ment tévében ez a műsor. A hosszú távú minőségét mégiscsak az adja meg, hogy a lehető legjobb dolgokat szemezgetjük ki a felvételből, és senki nincs az a görcs, hogy itt most adásidőt kell csinálni, és ennyi időből meg kell lenni, és így működik. Én nagyon tiszteltem azt a munkát, amit ők végeztek, és azt gondoltam, hogy ezt nem lehet megfejelni azzal, hogy megpróbálunk egy ilyen nagyon, nagyon pénzcentrikus produceri szemléletet csinálni, hanem mindenki érezze jól magát minden szempontból.
Még egy mondat erejéig ide visszatérnék, azt mondod, hogy Tájkép csata után. Tényleg olyanok voltatok, mint egy ilyen, tudom, béldöntő után? Belerogytatok a székbe?
Igen.
Jobban elfáradtatok mondjuk, mint a, mondjuk, ha rólad beszélünk, egy Harvey után?
Más, tehát ez a jelen idő, és ez az adrenalin nyilván azt is jelenti, hogy valahonnan elvonódik az energia egy színházi produkcióban, mégiscsak a premier izgalmait most vegyük le, de éppen az a premier izgalmának a lényege is, hogy oké, próbálsz, de az a fajta találkozás a nézővel az egy másik idegállapot, amikor már telt ház előtt játszol, mint amikor sérült a lábad, és tudod, ugyanúgy sérül, de egy színházi darabban tudod, hogy hogyan tudod megóvni, hogy hova lépj. Ez lelki értelemben is így van, hogy mekkorát lépj. Na most itt meg végig fönt van az adrenalin. Végig, folyamatosan fönt van, és ez bizony elvonja az energiát. Azért mondom, a végén volt, hogy ott ültünk, nem nagyon tudtunk fölállni, nem nagyon volt beszélgetése. Addig volt éppen elég.
Nem akarok a produkció zsebébe turkálni, de valamiért kellett hány csatorna? 6? Ha jól számolom?
Igen, mi azt hiszem, hogy ebbe világcsúcsot futottunk, hogy egy műsor szinte az összes televíziós csatornát bejárja Magyarországon.
Nem is tudunk végigmenni. Kul TV, M1, Viaszat, RTL2, volt itt minden.
Igen.
Ez anyagi problémákra vezethető vissza, tehát nem működött a matek, vagy mik voltak ezek a szakítókok?
Hát ugye az egyszer csak ez a műsor egy besorolhatatlan helyre került a magyar televíziózásban. Tehát volt egy rangja, egy sikere, de nyilvánvalóan a kereskedelmi tévézésben nem vette fel a versenyt azokkal az event műsorokkal és azokkal a dolgokkal, amik ennél sokkal nagyobb számú nézőt hoztak az adott csatornának. És akkor már ilyenkor ez történik, fajlagosan elkezd. Presztízsből a tévék nem nagyon csinálnak dolgokat. A kereskedelmiek semmiképpen sem. Tehát ettől aztán fajlagosan drágává vált, hiszen mégiscsak egy réteg műsorról volt szó, mármint a tévék úgy tekintettek rá, én azt gondolom, hogy ez volt a legnagyobb hiba ebben, hogy réteg műsornak kezelték, ettől későre került, ilyen fél tízes sugárzási időpontokkal, ami egyszerűen meghatározta azt, hogy mennyi pénzt lehet ráfordítani. Ilyen egyszerű, és ez egy ilyen spirál volt, hogy ugye nem oda került, ahhoz képest drága volt, akkor, és így mentünk tovább folyamatosan.
Minden egyes tárgyalásnak úgy futottatok neki, hogy nem biztos, hogy lesz folytatás?
De én nagyon sokáig úgy éreztem, hogy ez nem így van, inkább arról volt, hogy mindig voltak megkeresések arra, hogy folytassuk valahol máshol, és szerették volna a műsort. Egy ponton túl éreztem azt, hogy egyszer csak nem lesz annyi pénz, hogy olyan csatornához kell mennünk, ahol már nem lesz annyi pénz, hogy ezt a minőséget meg tudjuk őrizni, amire szükség van ahhoz, hogy ez úgy elkészülhessen. És egy idő után azt is éreztem, hogy egy picit, hát 9 év után azért elkezdett elfáradni a brand magunk is, tehát hogy hogyan lehet ezt fenntartani, az érdeklődést, hogyan lehet új nézőket bevonzani.
Az érdeklődés megvolt, vagy már az is csökkenni látszott, vagy inkább ti éreztétek belül áramvonalak mentén, hogy azért már egy kicsit mindenki rutinszerűen kezd hozzáállni?
Én azt nem láttam, mert nem lehet rutinszerűen hozzáállni, mert mindig új és új feladatok vannak. Tehát az színészek semmiképpen, és mi sem tudtunk ezt rutinszerűen kezülni. Azt éreztem, hogy a nézők szépen lassan elveszítik az érdeklődésüket, és van egy mag, mert minden műsornak van egy magja, ami továbbra is jelentős mag volt, ami érdeklődést mutatott a műsorján, de az egy kereskedelmi tévé számára már nem volt elegendő mennyiség ahhoz, hogy potenciált lássanak a műsorban.
Én kifejezetten furcsálom ezt az egész történetet, hiszen valóban a kritikától, a barátokig, a szakmabéri társaktól, az édesanyámig, sőt korosztály, az is érdekes, tehát korosztálytól függetlenül élvezték. Tehát mire fölépülhetett volna, valószínűleg ennek a természetes folyamata az eredeti helyén való fölépülés lett volna, ahol kaphatott volna egy új műsoridőt, és akkor onnantól kezdve újra kellett építeni, és nyilván arról nem akart lemondani, amiről beszéltünk, a lényeges elem, hogy 3 órából születik egy műsor. És nem lett volna sokkal rosszabb, csak az ember már valamiben úgy beleállt, akkor azt nem szívesen engedi el. Egyébként a játékok és a megújulás, bocsánat, azért az nem ilyen egyszerű, éreztük, mi is jeleztük, hogy jó lenne más típusú dolgokat kitalálni, és ezeknek egyszerre kellett nagyon egyszerű játékoknak lenni. Nem akartunk túl sok információt kapni, ugyanakkor a legérdekesebb része az volt ennek a 9 évnek, hogy közben ki kellett találni bizonyos játékszabályokat, bármilyen furcsa. A teljes szabadság az csodálatos életélmény, de az a tévéműsort valószínűleg nem lehet csinálni. Azért voltak improvizáció, pszichológiai, ugye Bácskai Júli csinált, tehát más a feladat, ott egy témát jársz körbe, és nincs rajtad egy kis nyomás, itt a beugrónál ez volt az érdekes, hogy azért szórakoztatónak kell lenni, ezen is sokat nem vitatkoztunk, sokat beszélgettünk erről.
Te szerettél volna komolyabb tónusokat is megjelenni.
De volt is. Nem volt ellenére ez Ivánnak, itt nyilván saját magunknak kellett megérezni, hogy a jelenlevő néző, aki azért alapvetően érezhetően azért jött, hogy röhögjön egyet, de igenis belefért, és azokra is emlékszem, amikor sikerült olyan, igenis drámai pillanatokat csinálni, amikor állt a csend
a színházban,
amikor
igen,
a színházban ott a jelenidőben, és tehát ez fontos, ez is ennek a szabadságnak a része, hogy odakanyarítod, ahova akarod. Nyilván, amikor műsoridőről, meg műsorsávról beszélgetünk, akkor az Ivánnak valamilyen szinten ezt terelnie kell, és a legnehezebb része egyébként a befejezés. Tehát, hogyha a Péterre hagyatkozunk, az adott egy bátorságot, hogy hagyatkozhatunk, de dramaturgiailag az a legizgalmasabb, ha mi magunk tudunk a jelenetnek egy véget csinálni. Na most ezek nem mindig sikerültek, tehát itt jön be a gazdasági kérdés, hogyha belső véget tudsz teremteni, az a jó, és ez nyilván X mennyiségű műsornál sikerül, vagy a jelenetnél sikerül. Az alapkérdése, nem tudom a választ, mert mindig az érzésem, hogy most is el lehetne
sőt,
kezdeni.
Annyira igazad
most is el lehetne kezdeni?
El lehetne, el, persze, igen. Sőt, megmondok egy őszintén, hogy van is rá igény, hiszen ugye a Győrbeugró után, aki megvette a licencet, most Kecskemét játszik Beugrót az ottani színészekkel. Most kért fel engem egy játszóhely, hogy gondolkozunk el azon, hogy visszahozzuk színházi előadásként a Beugrót.
A fővárosba?
Igen. És most gondolkozunk mi magunk is el azon, hogy hogyan lehetne ezt televízió műsorként újra felfrissítve, újra összerakni, és olyan kereteket teremteni, ami a televízióknak is jó.
Vagy ha jól sejtem, akkor még az is lehet, hogy visszatér a Beugró. Ez most akkor egy új információ.
Igen, most egy terv a részünkről, óvatosan fogalmazom, mert most járjuk körül ennek az összes technikai, gazdasági és egyéb lehetőségeit, nem beszélve arról, hogy nyilván a benne szereplő a csapat, aki ezt ugye annak idén sikerre vitte, az ma mennyire fogékony arra, hogy legyen Beugró.
Ez sem biztos?
De hát lehet, csak hát mindenkinek van egy csomó elfoglaltsága. Ugye más volt, 2007-ben kezdtük el, Péter akkor szabadúszó volt, ha jól emlékszem, és teljesen más voltak, ma ő a Víg Színház igazgatója. Egy teljesen másik attitűd és lehetőség az, például csak az elfoglaltságait tekintem azt, hogy képesek vagyunk-e őt egyeztetni arra, hogy ha kedve is van hozzá, és szeretné is csinálni, és semmi nem mond ellent annak, hogy ő ezt csinálja, akkor még mindig van egy csomó probléma.
Hát abból látszik, hogy van igen, egy komoly utóélete van, akik megveszik a licencet, van, akik nem vették meg a licencet,
és még is csinálják.
És játszottak, van egy társasjáték, és én magam, mint említettem, egy elég komoly előélete van minden színésznek, nekem meg a sors úgy hozta, hogy előadás szinten is az improvizációhoz. Én mindig beszéltem Ivánnal, természetesen a Fair Play kategóriájában kifejezetten ügyeltem, hogy ne ezt a címet adjuk, és ne ilyen játékokat játszunk.
Önmagában az improvizáció az nem egy védett történet. Itt, ami igazándiból a mi hozzátett értékünk, az a játékoknak a kitalálása és keretbe foglalása, amivel megpróbáltuk ezt az estét valamilyen módon, hogy mondjam, műsorrá varázsolni.
Tehát mégiscsak van egy szerkesztés.
Nem összegre vagyok kíváncsi, de televíziós szempontból 2025-ben a Beugró egy drága műfaj?
Nem.
Nem ezen fog múlni ezek szerint, hogyha egy tévécsatornával
nem.
Egymás kezébe csaptam.
Nem, biztos, hogy nem. Nem ez nem egy drága műfaj. Tehát semmiképpen sem egy X-faktor.
Ami engem mindig lenyűgöz műsorkészítőként, a profizmus meg a munka nem megspórolása. Itt volt, ha úgy tetszik, edzőtábor, tehát rendszeresen elvonultatok tudomásom szerint, és volt egy coach, vagy nem tudom kinek nevezem, egy külföldi szakember.
Igen, az Andy Heffler.
Aki megpróbálta a színészeket egy picit más megközelítéssel rávezetni arra, hogy mi az igazán jó improvizáció. Erről mit lehet tudni? Hogy nézett ez ki a háttérben? Mert engem ez lenyűgöz, hogy valami ennyire tökéletesre volt csiszolva, és nem az volt, hogy négy jóképességű színész. Egyébként menjetek be aztán, hát tudjátok ti ezt, nyomjátok.
Igen, hát felmerült, hogy nyilván próbáljuk meg mindenkit kicsit jobban formába hozni, és szezonok előtt elmentünk, és volt egy ilyen edzőtábor, ami az Andy Heffler segítségével mindenféle ilyen improvizációra rávezető gyakorlatokat és egyebeket csináltak, ő ezt már régóta csinálta. Másfelől pedig mindig megpróbáltuk ennek az összejövetelnek a keretében megnézni azokat, hogy hol tudnánk előrelépni, hogy tudnánk fejlődni. Ott volt az egész stáb egyébként, aki részt vett a létrehozásában ennek a műsornak, az írók is. Őnekik is részt kellett venni, nekünk is az improvizációban. Én is csináltam gyakorlatokat, stb. Mindenki átérezze, hogy ez hogy működik, és aztán együtt megpróbáltuk megbeszélni a műsor tapasztalatait, és létrehozni. Brainstormingoltunk új játékokon, változtatásokon, egyebeken.
Volt egy komoly írói csapat?
Igen.
Neki az volt a feladata, vagy nekik az volt a feladatuk, hogy kitalálják az adott játékokat, vagy egész egyszerűen a szituációkat is.
Nem, ők a szituációkat találták ki. A játékokat kitaláltuk, nekik az volt, az is volt a dolog természetesen, hogy játékokat fejleszünk, tehát hogy mik legyenek a játékszabályok, de ezen belül nekik estéről estére kellett kitalálni a feladatokat, hogy mindegyik játék típushoz meg volt adva, hogy egy este mondjuk játszunk 10 féle játékot, és mindegy 10 féle feladatot, amiben mindegyikhez volt 3-4 feladat. Amit a Péter választott ki, attól Novák függően, Péter. Igen, Novák Péter választott ki, attól függően ott az este folyamán, menet közben, hogy egyébként hogy hová kanyarodott már előtte a műsor.
Ti azért megpróbáltátok mindezt felfrissíteni, igen jeles nagy mogulok is szerepet vállaltak, legalábbis megpróbálták a beugrót. Én amennyire emlékszem, és ez valószínűleg semmilyen szinten nem von el az ő színészi nagyságból, hogy nem mindenkinek ment ez olyan nagyon jól, amikor úgy vendégként elment hozzátok. Ez mind múlik. Megijedtek, nem volt meg az a személyes emberi áramkör, a kipróbáltság, vagy egész egyszerűen ez egy nagyon speciális műfaj.
Hát először is volt, akinek sikerült.
Nagyon, abszolút.
Nyilván az aznapi diszpozíció sokat számít, nyilván az is számít, hogy mi egy elég összecsiszolódott csapat vagyunk. Mindez azt sugallja, hogy van értelme dolgozni. Tehát ez egy fejleszthető valami, és ezeknek az összejöveteleknek is ez volt a tanulsága. Egyébként a legalapvetőbb kérdés a bizalom. Mert hogyha a másikban bízol, akkor elhiszed azt, hogy fogsz kapni olyan mondatot, amiből te tovább tudsz menni. És az írók részéről is az a bizalom kellett, és a producer részéről is, amiről sokszor beszélgettünk, és nyilván nehéz lemondani arról, hogy bebizonyosítja, milyen nagyszerű író vagy már a felvezető szövegben, hogy nem a felvezető szövegnek kell szellemesnek lenni.
Igen,
az érdekes mondat az nem szokott jót tenni magának a jelenetnek. A felvezető szövegnek kell tartalmazni azokat a nagyon fontos információkat, amikor aztán abban bízunk, itt megint a bizalom, hogy mert színészek megteremtik ennek az igazságait, a humorát vagy a fájdalmait, nem kell a szövegnek ilyennek.
Igen, de hogyha... fura módon, amikor egy nagyon szellemes volt egy felvezető szöveg, szinte a jelenet nem tudott már fölkapaszkodni hozzá.
Meg gondolom, az is nagyon fontos, így olvasgatva, meg úgy nézve sok beugrót, hogy ne blokkold a másik mondatát. Tehát most tegnap éjjel megnéztem meg, én nagy beugró rajongó voltam, ez nem titok, szerintem majdnem minden részt láttam, de azért, hogy kicsit újra akartam hallani a műsor muzsikáját, és erre azért rájöttem, hogy folyamatosan konstruktív válaszokat kell adni. Tehát ha te azt mondod, hogy nem ízlik ez a víz, akkor én nem mondhatom azt, hogy ne hülyeskedj, mert ez egy tök jó víz, hanem folytatni kell a te gondolatmeneted, ugye?
Így van, ez a legfontosabb eleme.
Igen, a legfontosabb.
Fogadd el az ajánlatot. Igen. És ahhoz képest tedd meg a tiédet.
De ez miért szükségszerű?
Hát mert nem fogja tovább lendíteni a dolgot. A nem, az blokkol, és megállítja a történetet. Most a nem, nem önmagában konkrétan egy nemet jelent, hanem egyszerűen azt a felkínált lehetőséget, amit a másik színész elmond, és felkínál neked, hogy onnan folytathast. Ha azt blokkolod, akkor onnantól kezdve megszűnik a jelenet, és egy kínlódás lesz. Ez akkor szokott egyébként létrejönni, amikor egy színész az elhangzott szöveg alapján kitalálva, van egy darab becsípődése, hogy azt ő meg akarja csinálni ebben a jelenetben, és folyamatosan arra vár, hogy az a mondat elhangozhasson a jelenet folyamán.
Meg is ölte a jelenetet ezzel.
Igen, mert hogy mindig arra felé próbálja vinni, és ez az egy koncepció van. Az egyébként ennek a gyakorlatozásnak a tapolcán is az volt az egyik lényege, hogy ezt a fajta nyitottságot erősítse meg az emberekben, hogy elfogadják a felkínát. Tehát volt olyan nagyon nagy nevű színészünk, aki vendégként ott volt, és éppen azt játszották, hogy valami tájat mondott el az egyik, majd látott-e azt ott, és azt mondta, hogy nem. És ezzel nem lehetett tovább folytatni a dolgot, mert hogy nem volt benne a játékban.
Vagy megpróbálok egy konkrét példát most improvizálni. Tehát én azt mondom, hogy tegnap annyira éhes voltam, hogy megettem egy fél trabantot. Ha te erre azt mondod, hogy az lehetetlen, az, akkor nyilván arra is lehet valamit improvizálni, nyilván lehet folytatni, de sokkal könnyebb. Többet visz előre az ügyen, ha azt mondod, és félretetted a másik felét, miért?
Vagy melyik a legfinomabb része, melyik igen. volt? Tehát, hogy lehessen kezdeményezni valamit belőle. Voltak olyan vendégeink, akik nem voltak színészek, de nagyon jól improvizáltak, de nyilván nem voltak színészi kvalitásai.
Talán most ebben az esetben mondhatunk nevet, ugye, hisz pozitív
példa. Igen, hát például a Hajós András, vagy a Hajdú B. István, ők
nagyon szórakoztató.
A Hajdú B. olyan slágfertigen tudott olyan mondatokat bemondani, fantasztikusan jól csinálta, de nyilván nem színészek voltak, de annyira jó ritmusban, jó tempóban, jó mondatokat mondott, hogy nem kértük számon a színészséget rajtuk. De azért mégis azt mondom, hogy az improvizáció, amikor igazán nagyon jól működött, akkor az abból tevődik össze, hogy van egy nyilván egy színészi tehetség, ami megkérdőjelezhetetlen, van egy jó improvizációs készség, egy gyors felfogás, egy gyors reakció, egy kreativitás, ami létrejön, és én nagyon fontosnak tartom azt, hogy legyen háttértár az emberben.
Intellektuális?
Ez szerintem, bocsánat, ez egy nagyon fontos dolog, és innentől kezdve egy játék, a játék típusokat is meghatározza, mert van a helyzetérzékenység, ami nyilván alapvető egy színésznél, és utána jön a verbalitás része, ahol nem tudsz másból táplálkozni, mint amit addig összeszedtél életedben.
Az olvasottsága, a tájékozottsága.
Tehát aztán vannak olyan játékok, Ott van különbség, hogy egyébként zseniálisan improvizáló színész nem biztos, hogy monológba tud bonyolódni.
Nincs, amit mozdítható, mobilizálható munícióként felhasznál.
Ahhoz neki egy plusz feladatsor. Attól ő még ugyanolyan zseni. Az egy másfajta készség, amikor egy olyan intellektuális játszmába kezdesz, amit nyilván csak akkor tudod végigjátszani, hogyha van valami fogalmad arról a feladatról. Tehát ezért nem árt ismerni, hogy kinek adod a feladatot.
Ezért volt nagyon jó.
Ezért volt jó, hogyha egy ilyen kis társulat jön létre, mert nyilván az is nagyon szórakoztató, ha a kohászatról kell beszélnem. Az ismereteim hiányosak, nyilván akkor az a humor forrása, ha kap az ember egy futballal kapcsolatosan, végig tolta az életét, és már nagyapja is futballista volt, akkor nyilván ahhoz másképp tud hozzászólni.
A ti kettősötöknek azért a természetrajza vagy kémiája se akármi, nagyon sok közös pillanat, munka és magánemberi pillanat is fűz össze benneteket. Ez a beugró, ez volt, hogy nem azt mondtam, hogy kikezdte, de mondjuk próbára tette, lévén úgy azért lehettek feszült pillanatok, vagy még szorosabbá fűzte.
Nem, ezt tette rendbe.
Igen. Mit kellett rendbe tenni?
Szerintem ne járjuk körbe, de ezt tette rendbe.
Ez összerakott újra minket. Nyilván vannak az életben hullámvölgyek, és ez tulajdonképpen alapvetően és véglegesen rendbe rázta a mi kapcsolatunkat, és így működött fantasztikusan, és azóta is működik. Tehát, hogy...
Ez is egy milyen szép történet, hogy egy munkafolyamat kapcsán simulnak el vélt vagy valós sérelmek.
Igen, de hát tulajdonképpen félreértések, inkább nevezzük
félreértések.
Úgy.
Tehát, ha jól értem, nem kell természetesen belemenni a részletekbe, de akkor...
De nem bírod ki, hogy ne menj bele.
Csak egy kérdés.
Nagyon jó. Figyelj, ne menjünk ebbe. Persze, nem kell belemenni.
Csak no, egy kérdés.
Következő kérdésem lenne az a kapcsolatban, amiben nem akarok belemenni.
Hogyha jól sejtem, nem egy feltétlen gyümölcsöző kapcsolat kellős közepén gondoltál te rögtön Rudolf Péter, amikor felhívtad.
Inkább csak el voltunk távolod, azt gondolom, hogy nem volt éppen köztünk semmi olyan, ami erre predesztinálta volna, de én azt gondoltam, hogy itt van valami, ami rá van szabva. És jól is gondoltam. Tehát, hogy nem lehet az, hogy éppen nem olyan meleg a viszony közöttünk, én most ugye a szónak
világos.
A másfajta értelmi.
Elbuktad.
El. Szóval, hogy nem olyan a viszony közöttünk, az megakadályozon abban, hogy ezt a lehetőséget ne neki mondjam el, és ne őt kérjem meg először, mert azt gondolom, hogy ez neki fantasztikusan állna, és mind a ketten sokat profitáltunk ebből. És nekem volt igazam egyébként.
Na jó, most ebbe belebonyolódtunk, tehát egy hűvös biccentéses találkozó után felvetettem, hogy ez nem normális, hogy mi hűvös biccentéses udvariaskodással vagyunk együtt, és akkor ez így lépésről lépésre összerakta ezt a dolgot. Hűvös biccentéstől én már se nem biccenteni nem kell, se nem hűvösnek lenni nem kell.
Ez de szép történet, és jó, hogy elmondtátok, és külön jó, hogy itt voltatok így együtt, mert én egy nagy beugró rajongó voltam és vagyok, és hát ha a TV csatorna vezetők meg a nézőket megcsábítja, ha már ennél a szóra maradtunk, a beugró folytatásra.
Tudom, hogy dobtam.
De jó, én használni fogom. És igen, ahogy mondtad Molnár Ferencként, hogy ezt már
holnaptól mi mondtuk. Nagyon szépen köszönöm, jó, hogy itt voltatok.
Köszönjük a lehetőséget.
Kapitány Iván és Rudolf Péter után Varga Attila Six TV-kritikus, a Network 4 online fejlesztési és kommunikációs igazgatója segít megérteni a sorozat sikerét. Azt hiszem, abban egyetértetünk, hogy a Beugró egy kultműsor lett.
Az.
Az mi múlik szerinted?
Meg világbajnok is. Vagy világcsúcstartó.
Guinness világbajnok, nevezetesen, hogy ennyi csatornán nem jelent meg más műsor. A világon? Ezt te konkrétan tudod?
Nem, tudom, csak írtam róla egy cikket, vagy bizét egy posztot a Comment.com-ra annak idején, amikor átkerült, akkor éppen az RTL 2-re került át, vagy TV Super 2-re, az is nem tudja már. Nem tudtam már követni, de akkor a 7. vagy 8. tévéadó volt, amire átkerült, és ez egyszerre volt valahol iszonyú vicces, és röhögött rajta az ember, meg egyszerre volt iszonyú tragikus, hogy van egy olyan műsor, ami egyébként jó, és mindenki tudja, hogy jó, és mégsem tud megmaradni egy tévécsatornánál, hanem a hát figyeljben inkább nem kérünk belőle, de hát nem jó a műsor, de jó, de akkor miért nem kértek belőle? Mit tudom én ezt, én nem tudom, hogy milyen dolgok mentek.
De mivel magyarázott ezt?
Hát, halvány fogalmam sincs. Tehát lehet, hogy azért, amiért például, mit tudom én, a Dalfutár nem élt meg a tévébe.
Miért nem élt meg a Dalfutár?
Mert túl jó volt oda.
Milyen értelemben volt?
Olyan értelemben, hogy az a közönség, amelyeket a Dalfutár vonz, vagy amit a Beugró is vonz, az valahol nis, valahol réteg, valahol nem ugyanazoknak szól, mint akiknek szól az este 8 órakor műsorba tol szappanopera.
Prémium kategóriájú műsorok.
Túl jó.
Túl jó.
Túl jó.
És a YouTube-on szerinted meg lenne a helye, mint a Dalfutárnak?
A Beugrónak simán. Szerintem simán. Különösen most lenne meg. Tehát most, amikor a tartalomfogyasztási szokások, hogy úgy mondjam, átalakultak, ó, drága jó Istenem, ez is milyen mondat, teljesen másképp fogyasztanak tartalmat az emberek, különösen a fiatalabb generáció az, amelyiket nem érdekli, hogy most ez TV, streaming csatorna, YouTube vagy TikTok, hanem maga a tartalom a lényeg. És hogyha az a tartalom az jó és berántja, akkor a tartalom után megy és a tartalmat nézi. Tehát ma ugyanez a váltás a Beugrónál nem okozna nézettségcsökkenés semmilyen szinten, mivel az emberek a műsor után mennének, ha tudják, hogy van még és el lehet érni. Már lehet, hogy hülyeséget beszélek. De a YouTube-on biztos, hogy megélne, én ezzel százalékosan. Tehát, hogyha ebbe valaki pénzt látna, és tenne bele pénzt, mert azért ennek vannak költségei, az szerintem menne.
Ugye azzal kezdtem, hogy ez kultműsor.
Abszolút.
Mi az ismérve Magyarországon egy kultműsornak szerintem?
Az, hogy kevesen tudnak róla, kevesen nézik, de nagyon jó. És az, az alkotói sokkal jobban, most nem akarok senkit megbántani, mert biztos vagyok benne, hogy egy akármilyen realityt, és én közismerten nagy reality rajongó vagyok, tehát nem lehordom a realityket, hogy egy realityt készítő stáb is pontosan ugyanannyira szereti a műsorát, mint amennyire a Beugró stábja szerette a műsorát, de valahogy az ember pont emiatt a kapaszkodás miatt a nem adjuk fel, ezen a csatornán is leszünk, azon a csatornán, akkor elmegyünk oda, nem érdekel, hogy akkor köztévé, nem érdekel, hogy TV2, nem érdekel, hogy Viaszat, nem érdekel, hogy RTL, mindegy, csak legyen meg a műsor, mert ez ennek a műsornak lennie kell. És hogyha egy műsor elér egy ilyen státuszba, egyébként dokumentum műsorok közül ilyen az On The Spot szerintem Magyarországon, amelyik ugyanígy vándorol, és most állandó otthonra talált, ha minden igaz, aztán az RTL streaming felületén, de az is volt már mindenütt. És az a kultműsor, ami kiírthatatlan, aminek kell lennie. Tehát én nagyon örültem neki minden évben, amikor volt ez a 2007 és 2017 között, ugye az volt a 10 év, amikor volt Beugró, és én ennek örültem, hogy mindig, hogy van.
De milyen értelemben hiánypótló?
Hát, mert volt még egy ilyen műsor, a tévében nem volt. Elképesztően jó színészek csináltak olyan dolgot, amire egy átlag ember rácsodálkozik nagyon, tehát most konkrétan Beugróról beszélek, mert egy átlag ember nem ilyen gyors. Nem tud ennyire levenni dolgokat. Egy adott baráti társaságban lehet, hogy működik a dolog, hogyha jól ismeritek egymást, és tényleg ez a tudom, hogy milyen az észjárása, és tudom, hogy azt miért mondta, és akkor én azt tudom mondani, és stb. Bár akkor már az improvizáció egy kicsit már megbicsaklik. Viszont az, hogy összeraksz 6 ismeretlen embert, és akkor improvizáljatok, abból borzalmas dolgok fognak kijönni. Én voltam egyszer az egyik felvételen is bent a színházba, és egy főpróbát néztem végig. Hihetetlen volt.
Már hogy a beugrónak volt főpróbája?
Hát, hogy valami felvétel volt, nem tudom, Ivánnal voltam, mert próbáltam megkeresni, de úgy látszik, azt a cikket is elizéltem, lustáztam, és nem írtam meg, de voltam benne náluk. Pont akkor volt, amikor az egyik megszűnés volt, és akkor írtam róla, vagy lehet, hogy nem írtam, mert nem találom meg, lehet, hogy az indexem már eltüntették a végizikeimet. És akkor a Rudival is beszélgettem, a Liával is beszélgettem erről az egészről, hogy milyen meg olyan jó volt. Arra voltam kíváncsi, hogy amit a tévében látok, az mennyire van összevágva, mennyire van kifinomítva, mennyire van jó, akkor oké, okay, rögtezés, de azért vegyük már újra, mert szar volt, hanem tehát látni akartam, hogy mi van, és az, amit láttam, annak alapján ők a tévében nem nagyon vettek újra dolgokat. Hát mondjuk azzal meg is olyan lesz a formátumon. De nagyon mondom, Én szakembereket imádok nézni. Most van egy kedves YouTube csatornám, egy asztalos csávónak a YouTube csatornája, egy kanadai faszi, elképesztő asztalokat csinál. És leragadok mellette, és ennek biztos nem örülnek a munkahelyen most, hogyha majd meghallgatják, de van, amikor 45 percig csak nézem, hogy azt az asztalt csinál a faszi. Mert egy szakember, és lenyűgöz, amit csinál. Ugyanez a beugróba is, hogy... és emlékszem rá, a Rudival pont erről mondta is, hogy ő nem... Én mondtam, hogy szerintem az, hogy valaki így, ahogy ők impróznak, és ez számomra valahol egy ilyen nagyon magas szintje a színészetnek, és azt mondta, hogy egyébként nem. És erről kicsit beszélgettünk, és ő elmondta az ő érveit, már rendesen emlékszem rá, hogy nem akarom meghazudtolni, hogy miket mondott, de én lenyűgözőnek tartom azt, amikor valaki ennyire gyors, és ennyire jól tud valamit lereagálni. És ugye a Kálói Molnár Péter is kurva jó volt benne, nagyon jó volt benne. A Győző is.
Szabó Győző.
Igen, ez...
Pokorn Lia és Novák Péter műsorvezetőként is szerintem viszonyatosan jó tempóérzékkel járt el.
Na hát ez meg a másik, hogy ott a comic timing nevezető dolog, amit nem lehet magyarra normálisan lefordítva, talán tempóérzék valami, de megtanulni biztos, hogy nem lehet. Tehát az, hogyha van, akkor van, ha nincs. És vannak olyan komikusok és színészek, akiknek megvan, ők tudnak jól improzni, akiknek nincs, meg ők nem fognak tudni sose.
Tudsz még olyat Magyarországon, mondjuk Izaurán felül, hogy petíció induljon egy televíziós műsorért, tehát hogy ügy legyen valaminek a folytatása, az ő élete, életben maradása, az fontossá váljon sok ezer ember számára, én nem tudok.
Nem tudom, hogy Barátok köznek volt-e.
Nem emlékszem rá, hogy
de akkor... ha nem volt, akkor nem. Nem tudok mást elképzelni, amelyiknek ilyen hatás. És az a fura, hogy az Izaura is, meg hogyha volt a Barátok köznek, az teljesen más tömegeket, vagy más réteget szólít meg, és másképp működik. Miközben ez egy mert azért akár, oké, nevetni mindenki szeret, de és szokás ilyen intelligens humor, meg prostó humor, meg mi a humor, az humor szerintem egyébként. És nekem nem mondja senki, hogy attól, mert valakinek csak 8 általánosa van, nem tudja élvezni a beugrót, az a szemben, akinek van 4 diploma, és a 4 diplomás az jobban élvezi a beugrót. Nem hiszem, hogy jobban élvezi. Mást élvez benne lehet, mást fog meg benne lehet. Lehet, hogy ő nem a Kálói Molnár Péter kicsi eltúzott gesztusain röhög, hanem azon, ahogy mondja, és amit mond, és mit tudom én, ez valami olyan mögöttes utalást, amit ő megér, de a 8 általános nem. De a 8 általános is ugyanúgy röhög ezen a műsoron, ha más nem, akkor az eltúzott gesztusokon. És akkor mi van? Ezen is semmi probléma. Nekem az egy óra, az, vagy... ameddig néztem volt, nem mindig néztem végig, és nem minden játékot szerettem benne. De nekem az jó volt. Tehát én ott nem foglalkoztam, nem volt second screen, nem telefonodom, nem cseszegettem, hanem néztem, és jól éreztem magamat, és röhögtem. És nekem ennél több nem kellett. És ez hiányzik egyébként.
Ez volt tehát a nagymű Kapitány Ivánnal, Rudolf Péterrel és Varga Attila Szikszel. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leóczki Míriam, Lantos Dániel és Laj Viktória segítségét. Találkozzunk jövő szombaton itt a Klubrádióban. Viszont hallásra! A nagy mű Kadarkai Endrével.